Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket.
Gáspári Attila, publicista, a Pluralizmus Erdélyben csoport tagja, a mai Naprakész vendége. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok. Őszintén nagy öröm, ha a Vásárhelyi Rádióban beszélhet az ember, mert tudom, hogy Enyeden is hallgatják, és Besztercén is lehet vételezni. Segesváron is vannak hallgatók.
És a világhálón bárhol.
Igen, de azt hiszem, hogy az első rám feladata ennek a rádiónak az a pár megye és település lefedése, amelyik a hatósugarában van.
A hazai köz- és politikai élet alakulását követőként az elmúlt napoknak az eseményeinek a kommentálásával kezdjünk. Most, amikor beszélgetünk, az Alkotmánybíróság döntése után vagyunk. Horáció Potra hatósági felügyelet alatt védekezhet. Colin Georgescu-t elkezdték vizsgálni a pénzügyi ellenőrök. Hát, hogy itt tartunk most, Alkotmánybíróság döntése után vagyunk.
És az ortodox egyháznak egy nagyon fontos határozata született ma, amiben a konstancai érsektől elhatárolódnak, és belső vizsgálatot indítottak ellene, ugyanis az egyik jelölt mellett kiállt. És az ortodox egyház évek óta semlegességre kéri az előjáróit. Én nagyon szeretném, hogyha egyszer az ortodox egyházon kívüli egyházak is felhívnák az Isten szolgáit, hogy a politikai kérdéseket hagyják a hívők magánügyének. Nincs miért beleavatkozzon az egyház abba, hogy én kire szavazok, vagy a másik kire szavaz. Ha mozgósítani akar, az egy nagyon fontos dolog, vegye ki a részét, de az, hogy templomba mondják meg, hogy kire kell szavazni, azt én nem tartom egy jó dolognak.
Az erdélyi egyházak amikor még úgy volt, hogy lesz az államfőválasztásoknak második fordulója, akkor az erdélyi egyházaknak az érsekei, a püspökei kiadtak egy közös sajtónyilatkozatot, amelyben arra kérték a híveiket, hogy az Európa Párti jelölt mellett kötelezzék el magukat az államfőválasztások második fordulójában. Ez rendjén van?
Rendjén az volna, hogyha minden héten az egyházak önvizsgálatot tartanának, és az európai rendet a saját munkájukban számon kérnék maguktól elsősorban. És nem csak a második fordulóban foglalkoznának az európai kérdésekkel, hanem folyamatosan. Nekünk az egyetlen lehetőségünk, hogy magyarul megmaradjunk, és magyarul éljük meg reggeltől estig az életünket, rádiót hallgatva, iskolákat működtetve, egyetemeket működtetve, állami pénzekből, az, hogyha az Európai Uniót követjük, és az Európai Unióban harcosan, aktívan részt veszünk. Nem csak kampányban mondjuk el, hogy legyen hangjunk, legyen nem tudom micsodánk, és utána aztán azon kívül, hogy termoszokat osztogatunk, meg esernyőket osztogatunk különböző befolyásos embereknek, vagy fiataloknak, nem hívjuk fel a figyelmét a választóknak arra, hogy micsoda lehetőségeket tart fenn az Európai Unió. Én magam egy hete jöttem vissza, és Stuttgarti Erasmus pályázaton nyert 10 napos tapasztalatcserén. Fantasztikus volt 10 napig német színházakat nézni Európai Uniós pénzekkel. Jó, nem volt ez annyi pénz, én is kellett kicsit pótoljak bele, de sokkal több a lehetőség, mint amennyivel élünk. És az egyházaktól kezdve mindenki, aki most hirtelen pánikrohamot kapott, hogy mi történhet velünk, gondolja végig, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban miről beszélt, hogyan próbálta a közösségeket összetartani. Tehát csak most vasárnap az egyik marosvásárhelyi templomban a magyar kormány képviselő elmondta, hogy hát azért ők tudják az igazságot, és mennyi pénzt adnak, és így tovább. Tehát nem látom egy hosszan járható útnak.
Abban bízunk, legalábbis többen is megfogalmazták a béli optimizmusokat, hogy az Alkotmánybíróság döntése az ráébresztette a felelős politikusokat, a politikai szereplőket, ráébresztette a pártokat, és ráébresztette azokat, akiket rá kellett ébreszteni arra, hogy teljesen másképp kell viszonyulni a az állampolgárokhoz, másképpen kell viszonyulni a közélet történéseihez, ha nem akarjuk azt, hogy megismétlődjön egy újabb szélsőséges jelöltnek a radar alatti felnövése.
Én nem hiszek ebben a ráébredünk, és most már jobban fogunk viselkedni. Ez egy lejárt generáció, teljesen mindegy a politikai pártot tekintve, aki ma Romániát vezeti, elkoptak, unalmasakká váltak, kiégettekké váltak, burnoutosak. A lakosság nagy része változást akar, és azt mondja, hogy így tovább ne. Mindig a saját portánk előtt kell egy kicsit takarítanunk. Én reméltem, hogy valaki azt mondja, hogy lehet, hogy nem kellett volna egy hónapig motorozzak egyik fogadásról a másikra, hanem lehet, hogy egy hónapon keresztül az összes jelöltet, az összes falun át kellett volna engedjem Berecktől egészen Halmiig. Berec Székelyföldön van, Halmi pedig Szatmár megyében van. És megnézni a lerobbant kultúrházakat, és számba venni azt, hogy mennyi minden épült le, ami egy közösséget éltet és éltethet, és ami az identitást fejlesztheti, és kordában tarthatja. Gondoljunk végig azt, hogy 30 évvel ezelőtt hány falusi színházi előadás volt magyar nyelven Erdélyben, és most mennyi van. Hány ilyen-olyan találkozó volt, amihez nem kellett pályázni, hanem beültek az autóba, felültek a vonatra, és találkoztak az emberek.
Ezért csak és kizárólag a politikai szféra tekinthető felelős.
Az érdekvédelmi szervezetek természetesen felelősek.
Mert... Felelősek ők is, de csak ők?
Ebben az esetben, amiről most beszélgetünk, most csak ők a felelősek ezért a dologért. Mondok egy példát. Mikor beérkezik az ember Maros megyéből Hargita megyébe, Parajdon, ugye meg kell állni kétszer is, mert vonat átjáró. Hány éve nem működik ott a vonat? Erről hány éve nem beszélünk? És mindig meg kell ott álljunk, mert ez a józanész, ugye? Tehát a józanész azt mondja, hogy meg kell állni a táblánál, de vonat több mint 10 éve nincs, és senki nem teszi fel ezt a kérdést.
Hogy
hogy
akarunk, nem
felteszik
ezt a
hogy kérdést, akarunk mi turizmust építeni, igen, például
az
vonat nélkül?
A feladata az,
az
hogy...
egyik feladata, igen. Mert maga alá hajtotta a művelődési egyesületeket. A,
de nem, maradjunk a vonat,
ja,
vonatsínnél. A vonatsínek és a közútinfrastruktúra, a szállításügyi minisztérium alárendeltségében tartozik a CF, a Cseferé alárend, a Román Állami Vasútársaság feladatkörében. Mit kellene tegyen az RMDSZ ezzel?
Hát az a képviselői, akik mikor bizonyos funkciókat ott eltöltöttek, valamit léphettek volna. Úgy tudom, hogy a vasúti társaság teherszállítási részlegét is RMDSZ-es vezette, úgy tudom, hogy közlekedési minisztériumot is vezetett RMDSZ-es, és soha nem hallottam,
minisztériumot nem vezetett, még volt államtitkár.
Jaj, bocsánat, csak államtitkárságig vittek, de arra sem emlékszem, hogy aláírásokat gyűjtöttek volna, bár, hogy Marosvásárhely-Kolozsvár között a vonat az 3 órát megy, és csodálkozunk, hogy nem jönnek az egyetemisták, a magyar ajkú egyetemisták a Marosvásárhelyi egyetemekre, mert egyszerűen elérhetetlen, vagy autóval kell jönni, vagy busszal kell jönni, mert ne lehetne vonattal járni. Mennyi idő alatt jöhetne el Nagyváradról egy egyetemista a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemre, ha összeszámolnánk egyszer, hogy mennyit csökkent a nagyváradi, a élesdi, kolozsvári, kalotaszegi magyar hallgatók száma Marosvásárhelyen, megdöbbennénk. De nem döbbennünk meg, mert ők elmennek más egyetemekre, vagy Kolozsváron végzik román nyelven, van Nagyváradon román nyelven. Tehát ez az egész összefügg, minden összefügg mindennel. És egyszer alapjából kéne tekinteni az egészet, és úgy végig gondolni. A kulturális intézmények menedzsmentjétől kezdve a kulturális egyesületekig, ugye a pénzt azt a kommunitász kapja meg az egész erdélyi magyarság számára. Na most akkor most mondjam azt, hogy jaj, nem az RMDSZ a felelős a kultúrházak programtalanságáért, hanem az EMKE. Tehát az EMKE honnan kapja a pénzt? És ezekre társadalmi párbeszéd nincs. Én nem emlékszem. Azt láttam, hogy rengeteg kultúrában dolgozó ember könyörgött a polgármesteri hivataloknak, hogy ne tartsanak ingyen koncerteket, ne hívják el ingyen Mága Zoltánt és Korda Györgyöt, mert olyan rajongó táboraik vannak, akik megveszik a jegyet. de miután ők ingyen koncerteznek felénk, hogy várom el, hogy Bogdán Zsoltért fizessenek egy 20 lejes jegyet mondjuk, vagy Bokor Barnáért a színházba, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházba fizessenek egy 30 lejes jegyet, hogyha már mága ingyen volt, akkor nehogy ma a Bokor élén adjak, vagy Berekméri Katusé 30 lej. Tehát az egész struktúrájában kéne nézni ezeket a dolgokat, és a megdöbbenés a szélsőségek fele, erre kéne vezesse ezeket az intézményeket. Itt nem a szélsőség volt szerintem a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma a választások után az, hogy hol volt az az 50%, aki nem ment el szavazni. Ők hol vannak? Ők kik? Ők ennyi fenyegetettség mellett...
50%, 40 körüli inkább.
Ha 30% nem megy el, tudok skandináv országot, akkor kötelező büntetést fizetsz, ha nem mész el szavazni. Jó, ne vezessük be, ne legyen a demokrácia büntetés függő. De azért elgondolkoztunk azon, hogy akik nem mentek el, miért nem mentek el? Azon elgondolkoztunk, hogy azok, akik a jelenlegi struktúrák ellen szavaztak, nem biztos, hogy mind szélsőségesek, hanem egyszerűen azt mondták, hogy ebből a korrupt társaságban nem kérek többet. Én nem árulom el, hogy kire szavaztam, de nagyon-nagyon nehezen szavaztam arra, kire szavaztam, és el tudom mondani, hogy engem ők nem képviselnek, de megadom magam a többség akarata irányába, de olyan emberekre szavazzak, akik folyamatosan olyan dolgokat mondanak, amit ők maguk sem hisznek, de csak azért, mert megint farkast ordítottunk, ez lehet, hogy nem fog menni 4 év múlva megint. Lehet, hogy nem fog menni. Lehet, már el kéne kezdeni a következő ciklus kampányát azon, hogy beszélgetünk. Ugye mondok egy példát, hogy butultunk így el. Ugye most itt van ez a Sors Zoltán ügy. Amikor beszélgettünk, akkor egy nappal vagyunk az események után. Mondjuk ki, hogy 3:30 beszélgettünk. A tegnap 5 órakor az egész város tudta, hogy mi történt. Este 7 órakor bekapcsoltam az Erdély TV-t, kimondom a nevét, mert alapítója vagyok, úgyhogy gondolom, ennyit megengedhetek magamnak. 7 órakor még egy hír nem volt belőle. Mit érez az az ember, aki ezt a tévét néz? Hát nézd meg, hazudnak most, és nem mondanak semmit. Valami van. És az a bizonytalanság, ami bennünk van nagyon sokszor, ez generálja ezt az elégedetlenséget a jelenlegi hatalom felett. Mivel nem tudom megválasztani a főszerkesztőt, a szerkesztőt, az egyetemi tanárt, a középiskolai igazgatót, ezért a politikuson csattan az ostor.
Jó, én nem mennék vele médiaintézménynek a kritizálásába vagy szapulásába.
Nem szapulom, azért, és nem kritizálom.
Tudom azt, hogy egy televíziós híradónak az elkészítése milyen erőforrásokkal hogyan valósítható meg. Ezt a hírt, ezt nem tudom, hogy te hogy láttad 5 órakor, én nem 5-kor, hanem 7 óra után láttam. Az Erdély TV híradója 19 órakor kezdődik, és tart 19 óra 25 percig. Tehát nem lehet benne.
De 2024-ben az emberek érzik, hogy valami történt, valami baj van.
Persze, de hogyha itt tartunk, hogy az embereknek a bajról beszélni kell, akkor miért nem...
Nem a bajról kell beszélni, hogy valami történt.
Igen, de akkor miért nem kérjük számon az önkormányzaton azt, hogy nem volt átlátható, és nem közölte az önkormányzat, hogy igen, az van. Egyik médiaintézmény...
Reggel a minimum lett volna, hogy a Városháza szóvivője lemondását 10 000 ember kéri ott, és nem ezért az egy esetén.
A DNA egyébként most, amikor beszélgetünk, aznap, tehát igen, a Sors Zoltán őrizetbe vétele utáni nap reggelén jelentette be, vagy jelent meg a DNA oldalán az, hogy kérik a bíróságtól a 30 napos igen, előzetes letartóztatást. Ez a tárgyalás lejárt, én közel 5 órás tárgyalás volt, végül 60 napos hatósági felügyeletet rendeltek el.
Ami igen, azt jelenti, hogy nem közveszélyes, ami azt jelenti, hogy a társadalomra nem kártékony, tehát nem fog embereket ölni. Meg kell magyarázni az embereknek, hogy mi történik, mert ott van egy lap, ami egy pártlap, tehát egyértelműen felvállalta egy politikai szervezet, hogy az ő lapja a Maszol. Tegnap este megjelent bűnügy, és alatta megjelent a hír. Ma reggel 6 órakor leszették a bűnügyet, és azt írták ki, hogy nyomozás. Tehát, hogyha, bocsánat, de ennyire agyilag sérült emberek tollat kapnak a kezükbe, és órákon keresztül hülyeségeket tudnak kitenni, még egyszer egy saját érdekvédelmi szervezet, akkor itt nagyon nagy baj van ebben a társadalomban, és normális, hogy az egyetlen alternatíva, ami volt, arra kezdtek el szavazgatni. De különben én nem félnék ennyire, menjünk vissza az alapjába feltett kérdéshez, én nem félnék ennyire ettől a Georgescu jelenségtől. 30 éve itt vannak. 30 évvel ezelőtt úgy hívták őket, hogy Vatra Romanesk. Utána úgy hívták őket, hogy Peunere és Funár Gyorgé. És utána úgy hívták őket, hogy PPDP, vagy micsoda Dandiakonescu pártja. Utána úgy hívták őket, hogy Gigi Becali nem tudom micsoda pártja. Utána úgy hívták őket, hogy Corneliu Vadim Tudor Nagy Románia pártja. Utána most úgy hívják őket, ahogy hívják őket, és három csapatban játszanak, ők soha nem fognak megegyezni egymással. Tehát, hogyha a hatalom tényleg ügyes, akkor mindig ki tudja az egyiket játszani a másik fele. Nem tudnak megerősödni. Nem ezt kell észrevenni.
De hogyha nem volt annyira erőteljes, vagy nem volt ennyire veszélyes
a Colin
Georgescu jelenség, akkor miért kellett Amerikától, Európán át mindenkinek vészharangot kongatnia, és miért kellett az utolsó pillanatban az Alkotmánybíróságnak így dönteni?
Azért, mert az Alkotmánybíróság úgy döntött, ahogy ő ezt természetesnek látja, és az alkotmánybírók fogalma az egy olyan jogi fogalom, amit én nem tudok értelmezni, mert nem vagyok alkotmányjogász, se Facebook specialista. Tehát az orvosom szokta mondani, hogy ezzel a betegséggel inkább a Facebookhoz kell fordulni. Biztos, hogy jól döntöttek, biztos, hogy így kellett dönteni. A probléma az, hogy itt egy taktikázást látok, egy túltaktikázást látok, amiben én nagyon félek, hogy azt a régi receptet akarták bedobni, amikor 2000-ben, ha jól emlékszem, a második fordulóban Vadim Tudor és Iliescu között kellett dönteni, és akkor az erdélyi magyarság nagy számarányban, tehát igazából Iliescu Hargita Kovászna Maros megyében nyert elsősorban, mert megijedtek Vadim Tudortól. Azt veszem észre, hogy a PSZD-nek úgy jó lett volna, hogyha a második fordulóba kerül Szimjonnal, az Aurossal, és akkor simán hozzák, Csolákú simán megnyeri. Ezt eltaktikázták. És ezért nem szabad a taktikázásra várni, nem szabad arra gondolni azt, tehát végig kell gondolni azt, hogy miért akarnak az emberek változást. Azért akarnak, hogy más struktúrákat akarnak, másként akarnak döntéshozáshoz. Mondok egy példát, abban a szakmában, amiben évekig dolgoztam, kulturális menedzsment. Jonkára Mitru halála óta a Bukaresti Nemzeti Színháznak nincs igazgatója. Az én lemondásom óta és a mandátumom lejárása óta, tehát 3 éve a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak nincs kinevezett, tehát vezető igazgatója, helyettese van, egy interimátus van. Az interimátus mit jelent? Nem hozhat érdemi döntéseket, nem kell elszámoljon a cselekedetével, minden hónapban megújítják neki, nem tud egy komoly döntést hozni, mert mindenki körberöhögi, hogy olyan döntést hozok, ami, hogy mondjam, tehát mondok egy példát, hogy mindenki megértse, tegyünk el zakuszkát, hát október. Szerintem miért akarsz októberbe eltenni zakuszkát? Hát tavasszal, amikor megeszük, te már nem is leszel itt. Uh-huh. Úgyhogy nem fektettünk be zakuszkába, jó? Hát eszünk szalonnát kenyérrel. Az most van, pétvégéig megszárad. És Bukarestben egy színháznak nincs igazgatója, mindegyik idéglenesen van kinevezve. Mi történik ebben az országban? Az történik ebben az országban, hogy a PSZD az RMDS-szel együtt meg akarja változtatni a menedzsment törvényt. Ez mondjuk zavart egy pár embert, hogy engem ez idegesített, és nem csak engem, hanem minden szakmabelit. Politikai funkcióba akarják tenni a színház intézmény vezetését. Tehát ezt akarják, hogy politikailag döntsék el, hogy ki legyen az igazgató. Pont, mint a prefektus, mint az állategészségügyi igazgatóság vezetője, a fogyasztóvédelem, a számvevőszék. Eddig mi nyugodtan pályáztunk, volt egy nyílt versenytárgyalás, a pályázatunkat meg lehetett nézni, és számon lehetett kérni. Ezt ígérted, nem csináltad meg, vagy túl teljesítetted. Ezt akarják eltörölni, hogy a párt nevezze ki a vezetőket. Ezt az arroganciát, meg kell mondjam, hogy a művészek nem nagyon tűrik. És két lehetőségük van. Egy, nem mennek el szavazni. Kettő, egy szélsőségesre fognak szavazni, csak hozzon már valami változást, csak ne legyen az, amit így akarnak ledarálni. Ugye? És nem akarok más intézményt mondani, mert volt egy-két intézmény vezető csere a környékünkön, és nem volt átlátható a csere. Egy letekert politikai alkunak a tárgya. Az nem vezet jót ebben a szakmában. Semmilyen szakmában nem vezet jót. Arra való kinevezés a politikai alapon sem vezet jó helyre. Zárójel, Maros Együttesnek ki is a vezetője? Nem tudja senki. De hát miért kéne azt tudni? Elég a közpénzt elkölteni. Ettől volt a lakosság felveszve, ettől ment el nagyon a szélsőségek fele, hogy most már tényleg, amikor már a kultúrát is bevonják a politikába, akkor itt már nagyon nagy baj van.
Mi kell következzen ezután?
Hát egy társadalmi párbeszéd. És nem csak a pártok. Ne várjunk mindent a pártoktól. Hát nincsenek civil szervezeteink.
Az imént mondtad, hogy az RMDSZ nem tette meg azt, nem oldotta meg azt, hogy Szobáta és Parajt között.
Nem vetette fel a kérdést, és nem ezt kellett volna, csak a Koronra nem volt vonat soha.
Szobáta és Parajt, bocsánat.
Szobáta és Parajt, igazából Parajt, mert a széles nyomtávról beszélünk. Most nem akarok itt felvágni vasút szempontjában, nem szeretnék holnap államtitkár lenni a szállításügyi minisztériumban, meg tudnám oldani azt is. Az arcomon látszik, hogy ez csak vicc volt. Balázsfalvától lehetett jönni Parajtra vonattal széles nyomtávval, és most már nem lehet. Tehát Dicsőszentmárton kivettük, én tudom, hogy Dicsőszentmárton halálra van ítélve, tehát az élet is hálni jár bele. A világhírű zeneszerző született, és a háza nem látható, úgy el van kerítve kerítésekkel. A megyei tanács a fülebotját nem mozdítja, hogy legalább egy táblát kitegyen a főútra, hogy urak, itt a világhírű zeneszerző, Ligeti György, Zsorzs Ligeti, itt született. Mi ebből nem, nekünk ez nem fontos. Hát ki volt, egy jó kis turulszobor, az ige, arra jön a turista. De nem tudom, francia vendégeket kellett vigyek a múltkor Dicsőszentmártonba. Hát beültünk az autóba, és elmentünk, mert egyszerűen megközelíthetetlen másként. És mikor kerestük a házat térkép alapján, négyszer mentünk el mellette, mert és aztán mondták, hogy álljunk fel a kerítésre, és akkor onnan be lehet látni az ajtaját. És tényleg néztek a franciák rám, hogy ennyi? És amennyit mondasz, ennyi.
Na szóval civil
jó, szervezetek. Okay. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg az emberek, hogyha elégedetlenek, akkor üljenek össze, és álljanak össze, és képviseljék a lokális érdekeiket. Én nem értem, de tényleg nem értem, hogy például Marosvásárhelyen miért nincs még a magyar egyetemi tanároknak egy érdekvédelmi szervezet, aki el tudja mondani, hogy az orvosi egyetemről kiszorultunk teljesen. Nem az, hogy nincs meg a multikulturalitás benne, amit a törvény ír elő. Hát feliratok nincsenek, a bejáraton nincs felirat, és akkor ez a választási kampányban elő se kerül egy ilyen mondat, mert ez így jó mindenkinek, ahogy van. Tehát nem, de tényleg nem értem, hogy egy megtűrt oktatás lett a magyar nyelvű egyetemi oktatás Marosvásárhelyen. Hát ez Székelyföldnek ez volt az éltető ereje, hogy volt egy orvosi képzés, és ma nincs Erdélyben olyan település, ahol ne legyen olyan magyar orvos, amelyik Marosvásárhelyen kapta meg a képzést.
Hát kétségkívül egy neuralgikus pontja az erdélyi magyar közösségnek, az orvosi egyetemnek az, nem. Ugye? De hogy ebbe kormányok buktak be.
Na, már folytatom. Miért nem lehet állatorvosi tanulmányokat folytatni magyar nyelven Romániában? Miért nem lehet erdészeti egyetemet magyar nyelven folytatni Romániában? Miért nem lehet mérnöki képzést, állami pénzekről beszélek? Most nem arról, hogy a magyar kormány a Szapienciába nyomja bele a pénzt, köszönjük szépen, de nekünk itt jár az állami oktatás. Ez nem egy luxus. és nem emlékszem egy olyan tanügyi államtitkárra, felelősre, igazgatóra, elnökre, alelnökre, aki ezt következetesen vitte volna végbe. Hát mi a célunk? És nem magamat féltem, én is végeztem egy fél egyetemet Jasba. Tehát nem, nekem nem gond. De nekem tudom, hogy járna, hogy magyarul képezzem magam olyan helyeken, ahol fizetem az adómat. És ezeket a kérdéseket nem vetettük fel. Ezek nem voltak kérdések. Arról beszéltünk, hogy hogy kéne még egy stadiont építeni, hogy kéne bejutni az A-ligába, meg nem tudom micsodákra.
Nem, voltak azért komoly kérdések is. Én a stadion nem hallottam.
Én hallottam, amikor itt járt a magyar külügyminiszter, a Maros megyei RMDSZ elnök elmondta, hogy és megbeszéltük a sportot. Hát nagyszerű, tényleg. Én is szeretek sportolni. Hát, 60 plusz kategóriában jövőre remélem mindenkit le fogok teperni, aki nálam betege.
Fontos a sport is.
Nem, lehet, hogy nem, bocsánat, van a prioritások. Uh-huh. Egy futballmeccset le tudok, nézd meg a Sepsi OSK, milyen gyönyörű csapat. Egy magyar nincs benne, a kapuson kívül, és ő a Székely Virtus megtestesítője. Jöttek Afrikából, jöttek Egyiptomból, az is Afrikából van. Innen, onnan, amonnan, és ők a Székely Légió, ők a Székely Virtus. Nagyszerűen élnek Brassóban, lejárnak Sepsiszentgyörgyre meccsezni, nem kell hozzá magyar. Nem kell, gondolom, Nicuj se beszél magyarul senkivel a kapus, mert nincs kivel, meg a pótkapus is magyar, bocsánat, ezt is tudom. De a Diószegi úrnak, aki fenntartja ezt az egészet, a kenyérboltja Nagyváradon csak a román felirattal van ellátva. Nagyváradon, ahol több tízezer magyar ember él, azt írja, hogy Brutaria Diószegi, Csámai Bunapuini di Romania, vagy nem tudom honnan, din Transzilvánia. A Diószegi úrnak még annyira sem megy át az agyán, hogy magyarul is ki lehetne írni egy magánvállalkozásra Nagyváradon. Akkor miről beszélünk? Tehát a prioritás nem a sport, bocsánat, prioritás az, hogy a feliratok, legalábbis a közérdeket érdeklő feliratok, mint hogy kenyérbolt, iskola, az meglegyen. Mondok egy másik példát, ami megint a kampányban olyan... Szóval, van egy orvosi egyetemünk, a törvény, a tanügyi törvény előírja, hogy ez egy multikulturális intézmény. Előírja. Nem lehetőség, kötelezettség. Két évvel ezelőtt a rektor úr úgy dönt, hogy középiskolát indít. Meg se fordul a fejébe senkinek, hogy az a középiskola két nyelvű kéne legyen. Vagy két középiskola induljon, egy román nyelvű és egy magyar nyelvű. És Azán Firéi úr két év alatt, nem az, hogy összeállította a dokumentációt, bejegyezte, akkreditálta, és ősszel elindult a román nyelvű középiskola az orvosi egyetem patronátusa alatt.
Két osztály ezzel, van itt azért, azt tegyük tehát hozzá, megindult, tehát ne gondoljon senki arról, hogy van itt 20 osztály ebben.
Most nem, senki nem beszélt 20 osztály. Arról van szó, hogy egy intézményt megalapítottak. Mm-hmm. Átment a polgármester uron, és átment a tanácsos úrnőkön és urakon. És ezzel párhuzamosan lelepleztek egy márványtáblát Marosvásárhelyen, hogy 20 éves a katolikus oktatás Marosvásárhelyen. Egy olyan intézménybe, ami 20 év alatt nem tudott megalakulni. Tehát az egyik 2 év, a másik 20 év. 2 év igen, 20 év nem. És ezt
most,
a kérdést...
Most ez, hogy 20 év alatt nem tudott megalakulni, igen, vagy pedig nem engedték, hogy létrejöjjön?
Nem, bocsánat, nem, tehát hogy mondjam, nem, nem.
Tudod
bocsánat,
a megoldást?
Most már azt kell mondjam, hogy nem hiszem.
Tudod a megoldást?
Hát igen, valaki le kell mondjon, és azt mondja, hogy nem értek hozzá. Te hallottad már azt az utóbbi időben, hogy valaki azt mondja, de nem értek hozzá, nem tudtam megcsinálni, csinálj meg más.
A korábbi főtanfelügyelő helyettes, mintha emiatt mondott volna le, úgy emlékszem.
Most én ebben nem akarok belebonyolódni, de nem, hogy mondjam, nem egy tanfelügyelő helyettes, hanem az apparátus. Ha egy magyarul nem tudó ember sincs, egy magyarul tudó, na, hát rakd össze. Tehát, hogyha senki nem tud magyarul a tanfelügyelőségen, és ha az a papír rendben van, az át kell menjen. Ha nem, akkor bepereljük, és mind börtönbe mennek. De ez nem történt.
De itt nem csak a, ha már a katolikus iskoláról beszélünk, itt nem csak és kizárólag a tanfelügyelőség van nem benne ebben a történetben, ott van a prefektúra is, aki folyamatosan visszadobja.
Ezeket én soha nem hallottam a prefektustól, mint ahogy a prefektus se hallottam soha, egy magyar nyelvű adásban meghívják, és tolmáccsal feltegyük neki ezeket, vagy feltegyük neki ezeket a kérdéseket. Mi mindig megelégszünk azzal, hogy minket vártanak, mert magyarok vagyunk, és ezzel letudtunk minden konfliktust. És ha te megmersz szólalni valami ellen, ami mit tudom én, akkor rögtön rossz magyar vagy, vagy nem vagy magyar. Mi nem tudunk szemben, és lebutítottuk ezt a közbeszédet erre, hogy magyar, nem magyar, igen, nem.
Én nem azt mondom, hogy bántanak minket, de a katolikus iskola ez már volt a két állam, tehát a Románia és Magyarország
igen.
közötti.
Igen, és azt mondta Szijjártó Péter, elintéztem. És senki nem mondja azt, hogy Peti bácsi, Szijjártó úr, nem intézte el. Ki?
Nem.
De valaki a szemébe nézett egyszer? Merte ezt valaki mondani neki? Nem intézted el. Merte valaha valaki Orbán Viktornak azt mondani a Tusnádi ezelőtt 6-7 évvel, hogy megoldottam a magyar nyelvi sport közvetítés kérdését, és azt mondani, Viktor, nem oldotta meg. Füllentett. Nem meri senki. És akkor ott nincs demokrácia. Egyezzünk meg.
Egyébként most, amikor volt az Európa-bajnokság, lehetett nézni magyarul.
Tegnap láttad a kézilabda? Ja, én sem. És egy nagy fekete volt ott. Egy nagy fekete volt, a román-magyar meccset akartam nézni. Őszintén nem szívesen néztem a digitévén. Nem értem őket még mindig, hogy miért kell ebbe belevinni a Mohácsi Vésztől kezdve az Avramyankó szabad csapatokat, tehát egy román-magyar meccsbe. Ezért nem akartam nézni, ezért kénytelen voltam lehalkítva nézni a meccset. Tehát, de most nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy elhangzanak
az
dolgok.
Az audiovizuális tanács volt tagjaként. Igen. Te jól tudhatod azt, hogy mi akadályozza ezt a...
Tehát az 20 évvel ezelőtt is elmondtam. Hát de miért van geokódolás? Miért? Azért, mert az Európai Unióban nincsenek olyan politikusaink, akik ezt a kérdést felvetnék. Nem az, hogy megoldják. Egyáltalán felvetnék. És azt mondanák, hogy vannak európai nyelvi jogok. És az európai nyelvi jogom nekem azt kéri, hogy ha én franciaként élek Belgiumba, akkor ne a belgiumi tévét nézzem, hanem francia tévét nézzek. Ezt nem veti fel az a két magyar képviselő is, aki evel kéne foglalkozzon. Hogy a nyelvi jogok nem országokra szólnak, hanem nemzetekre szólnak. És abban a pillanatban, amikor van olyan kormánya az Európai Uniónak, aki azt mondja, hogy erős nemzeti államokat kell felépítsünk, az erős nemzeti állam azt jelenti, hogy Lengyelországban csak lengyelül lehet tévét nézni, de lengyelül csak Lengyelországban lehet tévét nézni. És ez nekem nem jó. Erdélyi magyarként nekem ez nem jó. Én ezt az álláspontot nem tudom képviselni. Mert ha azt mondják, hogy erős nemzeti államot fog felépíteni minden Európai Uniós ország, akkor Romániában én ortodox kell legyek, és románul kell beszéljek, és románul kell iskolába járjak. És én ezt nem akarom, nem szeretném. Az én európai felfogásom az, hogy éljen meg azt a nyelvet, azt a kultúrát, amiben születtem, és amit az őseimtől kaptam.
És azt mondod, hogy ezt két évtized alatt senki nem vetette fel?
Nem. Ezt a kérdést senki nem vetette fel.
Jó, de hát akkor ez nem csak magyar kérdés,
de ugyanúgy... Hát persze, hogy nem csak magyar kérdés, és azért vagy ott az Európa Parlamenti Unióban, tegyük fel, hogy egy pártnak csak két képviselője van, nem tudom, hogy van-e ilyen. Akkor keres még kettőt innen, még kettőt onnan, még négyet onnan, és akkor összeállunk, és akkor felvetjük. De nem egyszerűbb, kitűzöl magad elé egy célt, a perpétum mobilét feltaláljuk, és ezért egy alapítványt hozzunk létre, és ebben nyugdíj, nyugodtan meg leszünk, mert tudjuk, hogy perpétum mobile nem létezik, de mi még mindig azt mondjuk, hogy minority safepack, már nagyon elől járunk, 11 év alatt elértük azt, hogy én pont 27 millió kilométert utaztam az Európai Unió pénzén, és nem oldottam meg semmit. De ezt se tudjuk megbeszélni, mert mindig, na most.
Jó, hát Vince Lorán nincs itt, hogy reagálni tudjon.
Reagál, ő nem kell félteni.
Te felvetsz.
Meg lehet kérdezni, rá lehet ezekre kérdezni. Például miért nem lehet felvetni azt a kérdést, hogy a kábel tévébe pay-per-view legyen. Tehát annyit fizessek a kábel tévéért, amennyit nézek, és azokat a csatornákat fizessem, amelyeket néztem. Miért kell nekem például az ATV-ért fizetnem? Vagy a Hír TV-ért fizetnem, amikor soha ezt a két csatornát én személy szerint még nem néztem? Miért? Miért? Miért adják nekem? Én nézek négy csatornát, vagy öt csatornát.
Kinek a dolga ezt megoldani?
Ez Európai Uniós szabályozás
van
kérdése.
Van olyan ország, ahol ez működik?
Van. Van, ahol vannak ilyen szolgáltatások. Nálunk még ilyen szolgáltatás sincs. Mert az érdekvédelem ez erről
jó, de
szól.
A szolgáltatót kötelezhetem arra, hogy ilyen szolgáltatás.
Ha olyan szabályokat hozol be, tehát ez olyan, bocsáss meg, hogy bemész a zöldséges piacra, és meg kell vegyél minden zöldségből egy kilót. És hazamész, és csinálsz egy húslevest, amiben kell négy zöldség. És a többit meg kidobod. Hát bocsánat, de erről van szó. Azért kerül 75-80 lejbe egy bérlet a kábel tévénél.
Szerintem nincs annyi egyébként, de...
De internettel együtt nekem annyi van, de biztos, hogy én többet fizetek. Együtt, nincs mobiltelefonom attól a szolgáltatótól, aki a kábel tévét adja, mert nagyon rossz a mobil szolgáltatása. De ezek a kérdések azok, amiket ha megbeszélnénk, bocsáss meg, naponta, az emberekben kevesebb gőz volna, kevesebb kiábrándultság lenne, legalább beszélünk róla.
Gáspári Katilla a mai napra kész vendégem. Arról beszéltünk itt, vagy azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy az Alkotmánybíróság döntése után milyen országba kerültünk, és mit kellene tenni annak érdekében, hogy ne ismétlődhessen meg az, hogy a radar alatt egy szélső jobboldali jelölt felnő. Itt említetted azt, hogy mekkora a történelmi, vagy a hagyományos pártoknak a felelőssége, mert hogy gyakorlatilag a belőlük kiábrándultak voltak azok, akik felemelték a Kölin Georgescu jelöltet. A Pluralizmus Erdélyben csoportról beszéljünk picit. Azt mondtad itt korábban, hogy fontos az, hogy összeálljanak emberek, és ők kezdeményezzenek valamit. Demokrácia védelméről beszélt a Pluralizmus Erdélyben csoport, még a december 6-ai döntés előtt. A demokrácia védeni kell, vagy most már elmúlt a veszély?
Nem, minden nap meg kell harcolni érte. A demokráciát nem örököljük a szüleinktől. A demokrácia az olyan, mint egy időben volt ez a gomba, amit minden konyhába kellett etetni minden nap, és le kellett inni róla a vizet, vagy mit tudom én mi. A demokrácia pont olyan. Az folyamatosan változásban van, és folyamatosan hozzá kell tenni valamit, és folyamatosan tanulni kell. És a demokráciához hozzátartozna, hogy én két alkotmánybírót ismerek Romániában, magyar alkotmánybírót. Az egyik úgy hívják, hogy Puskás Zoltán, a másikat úgy hívják, hogy Varga Attila.
Puskás Bálint
Zoltán. Puskás Bálint Zoltán, bocsánat, három neve van. Két keresztneve van. Tehát Bálint, Puskás Bálintot reggeltől estig a rádióban tartottam volna, utána pedig a tévében, hogy magyarázzál, hogy miről van szó. Ehelyett Mari néni, Józsi bácsi, előd, ontkont, tas töhötöm, magyarázza reggeltől estig az Alkotmánybíróság, ezt mondta, és olyan érdekes nekem véletlenül ismerősöm, nem véletlenül Puskás Bálint a Facebookon, de mindenki elolvashatja, gyönyörűen logikusan elmagyarázta, hogy miről van szó, és akkor nem esek pánikba, hanem szakértőhöz fordulok, ahogy Isten nyugtassa Bolyér Károlyt, volt egy valami betegség a városba, ugye felütötte a fejét egy influenza, és akkor megkérdezte dr. Szabó Zoltánt, és akkor megnyugodott mindenki. Attól még ugyanúgy átesünk rajta, de hát a demokráciának ez a része, hogy felhívom Varga Attilát, és a hírekben két óránként legalább elmondom, hogy a dolgok kontroll alatt vannak.
Varga Attila egyébként nem nyilatkozhatott ebben az ügyben.
Akkor van szóvivője, az intézménynek van
volt
szóvivője.
Volt egy olyan egyesség az alkotmánybírák, a tisztségben lévő alkotmánybírák között, hogy
nem
csak az Alkotmánybíróság elnöke kommunikál erről a
kérdésről. Jó, akkor
de a Puskás Bálintban igazából.
Akkor én felhívom, és akkor megkérem szépen, hogy a magyar hallgatóknak is lefordítatom azt a beszélgetést. Tehát még egyszer, a demokráciát nem lehet játéknak kitenni, hogy én úgy gondolom, meg én azt hiszem, meg hát olyan becsületesnek nézett ki. Ezek a kategóriák nincsenek benne a mi életünkben. Én nagyon sajnálom, ami a Marosvásárhelyi polgármesterrel most történik, de nem mondjunk már véleményt előtte, és ne kezdjük el az áldozat hozatalt, hogy azért, mert magyar volt, most azért bántsák őtet. Nem lehet ebből kiindulni. Lehet, hogy ártatlan, és akkor nagyon meg fog erősödni utána, és akkor biztos
mindaddig,
vagyok, hogy...
amíg valakit el nem ítélnek, addig
az ártatlanság véleme, és ennyi az egész. És hogyha hamar mondom, és szárazon mondom, akkor nem indul ez a pánik, ami indul, és ha pánik se lesz semmi, bocsánat. Emlékszem az utolsó tüntetésre, amikor kihívták a lakosokat a katolikus iskola érdekében, 100 ember nem gyűlt össze. Ami, hogy mondjam, tragikus. Azt jelenti, hogy ezeket az embereket nem érdekli. Jár a szánk, meg klikkelgetünk, meg diszlájkolunk, de igazából nem érdekelte senkit, hogy mi történik. Mert nem ezt kellett volna elmagyarázni, hogy itt nem a katolikus iskoláról volt szó. Egyáltalán arról, hogy valaki egy oktatási intézményt akar beindítani. És ehhez egy demokráciába, akinek van rá lehetősége, joga van. Csináljon iskolát magának, amilyet gondol. A ballábasok iskoláját akarja, a kancsalok iskoláját akarja megalapítani, a dadogósok iskoláját, hogy legyen joga hozzá. És erre már a lakosság nagy része immunis, nem érdekli.
Nagyon fogy az adásidőnk, szűk 5 perc. Mi az, amit mielőbb el kell kezdeni az elkövetkezendő időszakban, és nagyon-nagyon gyorsan, még amíg meleg ez a történet.
A sajtószabadságról gondolkozunk nagyon sokat. Arról, hogy a sajtószabadság egy felelős szabadság, ami azt jelenti, hogy kellemetlen témákat is felvetek, és kiprovokálom a véleményeket, és megadom azt a lehetőséget az embereknek, hogy szóljanak, hogy elmondják, hogy beszéljenek a fájdalmaikról. És feltétlenül el kell kezdeni a falujárást és a városjárást, és szociológusokat be kell vonni az, hogy hogy élünk ma, és milyen perspektíváink vannak, merrefele megyünk. Én még egyszer azt mondom, nem hiszem, hogy 4 év múlva még egyszer lehet egy ilyen pánikot, ilyen fekete lapokat küldeni, végünk van, ők többen vannak, mi kevesebben, és lebutítani társadalmat a ti és mire. A fiatalokat ez iszonyatosan nem fogja érdekelni. Ez az idősebbeket érdekli, akik megérték Vásárhelynek egy nagyon szomorú, és nem csak Vásárhelynek, Székelyföldnek ezt a részét, és tényleg...
Hát meg ott volt Szatmár német is.
Igen, Szatmár, és regionálisan azért tudjuk jól, hogy voltak roma ellenes pogromok is, amiről szintén nem beszéltünk. Ezek megint nem léteznek nálunk, ugye? És egymást ha körbe dicsérjük, de a csíkszeredai leégett roma negyednek a lakosainak a problémája, még mindig nincs megoldva. És ha felmegyek a Hidegvölgybe, akkor az elmúlt 5 évben semmi nem történt, de az íg adta világon semmi nem történt.
És a kolozsvári patarét.
És a kolozsvári patarét, és az őrkő, és a nagybányai fal még ott van, tehát, és ez csak egy roma kérdés volt. Tehát képtelenek voltunk egy roma színházat beindítani. Képtelenek voltunk egy olyan szociális intézményt létrehozni, ahol ők az identitásukat valahogy, az nem elég, hogy szidjuk őket, hogy a McDonald'sban nem férünk hozzá a pulthoz, mert ők esznek ott, persze, mert a gazdagok ők csak eljátsszák, hogy nem. Ez is egy kérdés. És még rengeteg ilyen, tehát a sajtószabadság fele kéne menni, őszintén végigbeszélni. A pluralista csoportról annyit tudok elmondani, hogy olyan emberek alkotják, akik közül senki nem akar semmilyen politikai tőkét kovácsolni magának. Egyikünk sem akar politikus lenni, igazgató lenni, képviselő vagy szenátor lenni. Egyszerűen felvállalja az egyszerű, elesett embereknek a problémáit, és megpróbálja azokat hangosabbá tenni.
Mi a cél? Ez a kihangosítás?
A kihangosítás, mivel hogy a sajtó nem tudja ezt, nem végzi ezt a szerepét, a kontroll szerepét a társadalomba. Nagyon visszafogott, nincs kritika, nincs bírálat, ugye rengeteg negatív dolog történik a társadalomban, és nem hallunk róla, csak látjuk, minden nap elszenvedjük ezeket a dolgokat. Mondok egy példát, Nagyvárad, ugye 20% fölött van még mindig a magyarság, és a bejáratnál, az új bejáratoknál már nincs kétnyelvű felirat, és ez az RMD fel se teszi ezt a kérdést. Akkor mit csinál egy pluralista csoport? Ő teszi fel ezt a kérdést, és azt mondja, álló, álljunk meg, van egy törvény. Az első dolog, ha én megkérdeznéd az RMD-t, hogy mit kéne csinálni, hát olvassuk el azokat a törvényeket, amiket meghoztak a parlamentbe, és nem tartanak be. és rengeteget fogunk találni. És akkor menjünk házról házra, utcáról utcára, városról városra, és próbáljuk meg a törvényeket betartatni. És esküszöm, ha demokrácia van, akkor betartják a törvényeket. Ha nem tesszük szóvá, nem fogják betartani a törvényeket.
Gáspár Attila, köszönöm, hogy itt
voltál. Én is köszönöm szépen.